Emlékeztek még, mire hívott az utolsó sor ennek az éneknek, vagy az egész ének? Hogy lásd meg, hogy milyen nagy, hogy hatalmas a mi Istenünk. Isten népe örvendez, hogy ez az Úr a mi Istenünk. Ez az Úr a mi Istenünk. Igen. Na most akkor, Zsuzsiék, hol lettek?
Négy szélen.
De marra van?
Hát csak minket.
Ja. No, folytatjuk a 71. Zsoltárral, annak egy részével. Tehát Isten akarja, hogy lássuk, hogy ő hatalmas, de azért akarja, hogy ez a látás együtt járjon azzal a megértéssel, hogy ő a szabadításban is hatalmas. Ha az ember fölismeri, hogy elvitte a tolvaj, a rabló, a diabolosz az életét abból az állapotból és abból a tevékenységből, amire Isten szánta őt, akkor ott az ideje, a helye, hogy az Urat segítségül hívja valaki. Na, akkor... Akkor futás többiekhez. Mert Isten szánta az embert valamire. Nem arra, hogy elegyük-igyük az életünket, nem arra, hogy eltinglitanglizzunk, haverkodjunk, haverozzunk, stb. Együnk-igyunk, mert úgyis meghalunk, hanem Isten arra szánta az életünket, hogy ezt a földet a sátán által befolyásolt állapotából visszafele mozgassuk Isten királyságának az állapotába. A gonosz mindent megtesz, ahogy megtette Egyiptomban a néppel, minden szándéka az volt, minden megnyilvánulás arra irányult, hogy a nép felejtse Istent és a neki való szolgálatot. Nem csak Istent, a neki való szolgálatot. Hogy annyira el legyen foglalva a munkával, a mindennapi teendőkkel, az evéssel, az ivással, a házasodással, a földdel, a vállalkozással, az összes többivel, hogy Istenre és a neki való szolgálatra ne is jusson ideje, kedve, ereje. Oké? A gonosz nem változott ez ügyben, de Istennek a szándéka sem változott. Ahogy azt üzente Mózesen, az akkori szabadítón keresztül, a fáraónak, hogy engedd el a népem, hogy nekem szolgáljon. Oké? Engedd el az én népemet, hogy nekem szolgáljon. Az nem normális állapot, hogyha Isten népe a sátánt szolgálja. Vagy annak a földi helytartóit. Engedd el az én népemet, hogy nekem szolgáljon. Isten emlékeztet, ahogy ma egy heti igényben az 50. Zsoltárban arról beszélt, hogy ha hálával áldozik Isten népe, és teljesíti a felségesnek a fogadásait, akkor hívja segítsége a nyomorúság idején, és az Úr majd cselekszik. És azt a népet, amelyik addig a sátán uralma alatt volt, és a sátán dicsőségére, azt a maga dicsőségére valóvá teszi. Tegnap voltam egy eseményen, főleg vagy a, mi miatt mentünk elsőrenden, az a könyves szolgálat volt, de nagyon figyelemre méltó témája, mottója volt ennek a viszonylag nagyszobású eseménynek: ímé hamar eljövök, vagy ímé eljövök hamar. És ott is szóltak igék, üzenetek, hogy abban az állapotodban, abban a sminkedben, abban az öltözékedben, abban a foglalatosságodban, azokkal a gondolatokkal, ha hamar eljövő Jézus úgy találna, vihetne magával, vinne magával. Ja? Isten tükröt tart. Isten az ő világosságát adja. És ha az ember él az Istentől kapott eszközökkel, akkor alkalmanként fölsikolt. mint ahogy ha valakire rákapcsolják a világosságot, amit nem várt, meglepődik. Az előbb itt elhangzott egy tüsszentés, máshol járó gondolatokkal levő gyerek megrezzent. Igen, vannak az életben ilyen dolgok. És mennyire váratlanul fog érni Jézus Krisztus eljövetele életeket, akik mással vannak elfoglalva. Miközben Jézus azt mondja, hogy vigyázzatok, imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. Éberségre, vigyázásra hív az Úr bennünket, az pedig csak úgy megy végbe, hogyha gondolataink rajta vannak. Ha gondolataink rajta vannak. Ne? Dávid is megérte sokféleképpen a maga harcait, majd a 78. Zsoltár is foglalkozunk egy kicsit. Dávid azt mondja, hogy azon gondolkodok, hogy amiket régen énekeltem, azok jogosak voltak? Jók voltak? Kell arra emlékeznem még? Mert van, amikor a 71. Zsoltár fölirata itt a Károliban azt mondja, hogy könyörgés Isten kegyelmért a hajlott kor küszöbén. Van, amikor a hajlott kor közelette teszi az embert olyan állapotba, hogy átéli Isten szabadításának a szükségét. Máskor ellenségek, máskor ragadozó fenevadak közelsége, máskor magány, máskor tehetetlenség segít idézőjelben az embert olyan állapotba, hogy fölismerje, hogy szüksége van Isten szabadítására. De ha nem emlékezik meg Istenről és az ő szabadításáról, akkor nem fogja hívni. Ha engedi, hogy a gondolatait lefoglalják, az életkorral együtt járó ügyek, témák, dolgok, vagy nem csak az öregkornak vannak Istentől, vagy lehetnek Istentől elhangoló erejű gondolatai, hanem mindenkornak megvannak. Csak Dávidnál azt látjuk, hogy mindenkorban fölismerte, hogy az Úrra szüksége van. Mindenkorban. 10 éves korban nagyon rászokott az Úrra. Annyira rászokott az Úrra 10 éves korban, hogy az élete döntő részében nem lehetett eltántorítani őt onnan. És amikor mégis megtörtént, akkor a mélységből is kiáltott. És a mélységből is Istennek a szabadítását kérte, és nem visszakívánkozott később a mélységbe. Ezek az ördög egyik leghuncutabb dolga, hogy ad egy ilyen intellektuális kívánkozást, hogy hát egy kicsit másként kéne, hogy kinézzen az életem, de megfosztja az embert attól az elemi erejű kívánságtól, ami valódi szabadítását eredményezheti Istennek, mert ha nincs meg ez a valódi szabadítás Istennek, akkor egy idő eltelte után az ember kívánkozik ugyanabba a pocsolyába, ugyanabba a mélységbe, ugyanolyan kapcsolatokba, ugyanolyan kalandokba, kísértésekbe, amikben már elbukott. De amikor valódi szabadítást hoz Isten, akkor az valódi szabadítás. Akiket a fiú megszabadít, azok... Ezt mondja Istennek az igény, valósággal szabadok. 119. Zsoltárban azon elmérkedik Dávid, hogy mi módon őrizheti meg az ifjú tisztán az ő útját. Válasz? Úgyhogy megtartja a te igédet, hogy ahhoz ragaszkodj. Dávid rászokott Istenre. Dávid rászokott az ő igéjére. 119. Zsoltár ezt is világossá teszi, hogy nem igementes volt az ő Isten kapcsolata. Ahogy Derek Prince is megfogalmazta, hogy nem szeretheted jobban Isten, mint ahogy az ő igéjét szereted. Nem ismerheted jobban Istent, mint ahogy? Mint ahogy ismered az ő igéjét. Mennyit tettél azért, hogy Istent megismerd jobban az elmúlt napokban? Annyit, amennyit az igére fordítottál. Ha fáradt voltál, ha untad az igét, akkor pontosan ez az eredmény, hogy nem növekedtél Istennek az ismeretében. De Istennek az igéje érdekelt, és érdekel, akkor van esélyt, hogy növekedj az ő ismeretében. Növekedj a kegyelemben, növekedj a szabadítások megtapasztalásában. No, 71. Zsoltár azt mondja, te benned bíztam, Uram, vagy bízom, van más fordítás, amelyik múlt időbe teszi, mert a héber nyelvnek megvan ez a természete, te benned bízom, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Nyilván ez nem feltétlen a derűs, tiszta, szép napon fogalmazódik meg egy szívben. Azt mondja, a te igazságod szerint ments meg. Dávid olyan helyzetben van, ahonnan menekülésre van szüksége. A te igazságod szerint ments meg, és szabadíts meg engem. Hajtsd hozzám füledet, és tarts meg engem. Légy sziklaváram, ahova menekülhessek szüntelen. Rendelkezzél megtartásom felől, mert kősziklám és erősségem vagy te. Dávid nem csak beméri, hogy milyen állapotban van, hanem Dávid kinyilvánítja Isten iránti szükségét, igényét, a szabadításra való vágyakozását. Szól az Úrhoz. Nem csak beméri, hogy lehetnék jobban is, voltam már jobban is, hanem kiállt az Úrhoz, szól az Úrhoz. Amen. Tehát légy sziklaváram, ahova menekülhessek szüntelen. Rendelkezzél megtartásom felől, mert kőszálam és erőségem vagy te. Én Istenem, szabadíts meg engem a gonosz kezéből, a hamisnak és kegyetlennek a markából. Vannak, amikor ezek emberek, de az Új Szövetségből tudjuk azt is, hogy a mi harcunk nem test és vér ellen van, hanem levegőbeli hatalmasságok ellen. Nyilván Isten igéje azt is világossá teszi, hogy vannak helyzetek, amikor emberektől, kapcsolatoktól kell eltávozni az embernek, van, amikor a szellemi síkon mennek végbe a dolgok és a döntő ütközetek. Én Istenem, szabadíts meg engem a gonosznak a kezéből, a hamisnak és a kegyetlennek a markából, mert te vagy az én reménységem, ó Uram, Istenem, és én bizodalmam gyermekségemtől fogva. Az előbb azt mondtam, hogy Dávid rászokott az Úrra már 10 éves korában. Nyilván nagyon sokat számít, hogyha egy olyan közegből, családból indulhat egy ember, ahol ez mindenkit jellemez, ez mindenkinek a életének a része, hogy rászoknak, vagy rászoktak az Úrra. Ott, de Dávid nem feltétlen ilyen családból származik. Dávid apja kis, nem egy minta, hogy úgy mondjam, keresztény, még ha nem is keresztény időkben járunk, tehát nem minta szellemi ember. Dávid ott teljes mértékben felejti, amikor Sámuel ott jár és keresi a felkenendőt. Azt mondják a héber nyelv alaposabb ismerői, hogy nagy valószínűséggel azért, mert Dávid nem a hiteles bokorból vagy fészekből származott, hanem Dávid egy mellékszáli kapcsolatból származott. De ez a Dávid, ezt nem a saját keserűsége forrásaként tekintette, nem az önsajnálat eszközeként tekintette, hanem kereste az Urat. Azt mondja, te vagy bizodalmam, gyermekségemtől fogva. Egy sok szempontból hátránnyal indult gyerek. Nem véletlenül, tehát emberi síkon, nem pozitív előjellem mondom ezt a mondatot, nem véletlenül felejti az apja, amikor Sámuel hívatja elő, mert akármelyik is jött még eddig, egyikben se látta meg azt, amelyikre az Úrnak a pecsétje van. És kénytelen megkérdezni, hogy nincs több, de a jók faránál. És onnan kellett előhoznia. Ennek azt mondja, hogy te vagy az én bizodalmam gyermekségemtől fogva. Dávid rászokott az Úrra. Vannak helyzetek, ahol azért történhetett ez. Mózes egészen más szellemi környezetből indul, Mózesből is nagy ember lett, Dávid egészen más szellemi környezetből indul, mint Mózes, és mégis Isten nagy emberévé lett. Isten nem egy kaptafára dolgozik, ő a szívet nézi. Amelyik őt keresi, azt ő el nem hagyja. Azt mondja, rád támaszkodom születésem óta. Anyám méhéből te vontál ki engem, rólad szól az én dicséretem szüntelen. Nagy valószínűséggel ott van benne az a fájdalom, amit felnőtt emberként megértett, hogy az apját külsőbben nem érdekelte a születése. Mert egy nem kívántos gyerek volt a maga módján. Mint egy csodává lettem sokaknak, de te vagy az én bizodalmam. A csoda itt nem pozitív értelemben elhangzó szó, hanem csodálkozássá lettem. Csodálkoztam, hogy csodálkoztak rajta, hogy jé, ez a gyerek mégis megszületett. Azt mondja, megtelik szám dicséreteddel, minden napon a te dicsőségeddel. Választhat az ember is, választ minden napon. Példa 18-21, mit mond? Élet és halál van a nyelv hatalmában. Ki melyiket szereti, annak gyümölcsét eszi. Igen. Naponta választ az ember. Dávid azt mondja, az én szám a te dicséreteddel, és minden napon a te dicsőségeddel telik meg. Panaszkodhatnék, nyöszöröghetnék, magyarázhatnám a bizonyítványt, győzködhetnék embereket, de az én szám a te dicséreteddel és a te dicsőségeddel telik meg. Nevessel engem az én vénységemnek idején. Mikor elfogy az én erőm, ne hagyj el engem. Mert felőlem szólnak elleneim, és akik életembe törnek, együtt tanácskoznak. Mondván, az Isten elhagyta őt. Kergessétek és fogjátok meg, mert nincs, aki megszabadítsa. Ó Isten, ne távozzál el tőlem, én Istenem, siess segítségemre. Szégyenüljenek meg és enyészenek el életemnek ellenségei. Borítsa szégyen és gyalázat azokat, akik vesztembe törnek. Én pedig szüntelen reménylek, és szaporítom minden te dicséretedet, szájam beszéli a te igazságodat, vagy szám a te igazságodat beszéli. Minden nap a te szabadításodat, mert számát sem tudom. Az Úristennek nagy tetteivel járok, csak a te igazságodról emlékezem. Ó Isten, gyermekségemtől fogva tanítottál engem, és mind mostanig hirdetem a te csoda dolgaidat. Vénységemig és megőszülésemig se hagyj el engem, ó Isten, hogy hirdessem a te karodat a nemzetségnek, és minden következendőnek a te nagy tetteidet. Hisz a te igazságod, ó Isten, fölhat az égig, mert nagyságos dolgokat cselekedtél. Kicsoda hasonló te hozzád, ó Isten, aki sok bajt és nyomorúságot éreztettél velünk, ismét. Te, tehát ez a vers, ez körülbelül így hangzik pontosan, te, aki sok bajt és nyomorúságot éreztettél velünk, ismét megelevenítesz, és a föld mélységéből ismét felhozol minket. Igen, megvannak annak az okai, hogyha Isten valakivel sok bajt és nyomorúságot láttat, vagy nem tudja megóvni attól, de azt mondja, te ismét megelevenítesz, és a föld mélységéből ismét fölhozol minket. Megsokasítod az én nagyságomat, hozzád fordulsz, és megvigasztalsz engem. Én is tisztellek téged lanttal, a te hűségedért, én Istenem, éneklek neked hárfávaló Istennek szentje, Izraelnek szentje. Örvendeznek az én ajakim, hogy énekelhetek neked, és lelkem is, amelyet megváltottál. Nyelvem is minden napon hirdeti a te igazságodat, mert megszégyenültek és gyalázattal illettettek, akik vesztemre törnek. Azt mondja Dávid, szégyenüljenek meg, és enyészenek el életemnek az ellenségei, akár emberi formát öltöttek, akár szellemi formában jönnek rám és ellenem. Én pedig szüntelen reménylek, és szaporítom minden te dicséretedet. Szám beszéli a te igazságodat, minden nap a te szabadításodat, mert számát sem tudom. Mindjárt döntünk, naponta. Mivel telik meg a szánk? Mi van a nyelvünk alatt? Mit mond egy korábbi zsoltárban? Magasztalás volt az én nyelvem alatt. Magasztalás. Benéztél volna tegnap a nyelved alá? Mit láttál volna? Vagy ma reggel? Vagy tegnap előtt? Vagy holnap után? Az úr benézett, ő látta, hogy mi van a nyelved alatt. Te benéztél volna, akkor mit láttál volna? A mi döntésünk. Amin elmélkedik az ember, amin gondolkodik, amit a szívében forgat, az ott lesz a nyelve alatt is, aztán ott lesz a nyelvén is. De ami gyönyörűséges ebben a két zsoltárban is, hogy Dávid tudja, hogy Isten a szabadításnak az Istene. Hogy nem gyönyörködik se az övéi nyomorúságával, se a bűnösnek a halálában. Nem gyönyörködik. Ha talál Isten megalázkodásra kész, képes szívet, akkor azt fölemeli. De a felfúvalkodottal, az elbizakodottal szembe megy. Ahogy jeleztem pár héttel ezelőtt, és egyszer arra indított, hogy részben a napi ige élményeimből, adagjaimból, másrészt a Biblia elején kezdve, haladva sorban, nézzük meg Istennek a szabadításait. Én ebben a hónapban most, meg a következő egy darabjában olvasom a Zsoltárok könyvét napi hármas adagokban, és még valamikor hét közepe tájékán voltak ezek az igék, bele borzongtam. Tényleg gyönyörűséges, hogy az ige minden lapján megnyilvánul valamilyen módon, hogy Isten a szabadításnak, az üdvözítésnek, a gyógyításnak, a helyreállításnak, az újatkezdésnek az Istene. Ahogy itt az előbb, nem tudom, hogy hallottad-e ezt az örömhírt, hogy aki sok bajt és nyomorúságot éreztettél velünk, ismét megelevenítesz. Ha az ember tudja szívét megalázni, és az Úr nevét segítségül hívni, akkor jön az ismét. És ahogy X idővel ezelőtt kicsit többször esett róla szó, én nem magam figyeltem ezt meg, valaki egy igehirdetést hallgatva, egy angol nyelvű üzenetet, ott borzogtam bele, hogy tényleg Isten, amikor helyreállít egy életet, akkor magasabb szinten teszi meg, mint ahol a bukásakor volt. Mint ahol a bukásakor volt. Ahogy a törött csont, ha összeforr, akkor azon a ponton erősebb, mint a többi részen. Isten ugyanígy cselekszik, azt mondja, ismét megelevenítesz, és a föld mélységéből ismét felhozol minket. De ezt egy olyan szív mondhatja el, amelyik így viszonyul Istenhez. Amelyik nem jut el a bűnbe ismerésére, annak a súlyának a fölmérésére, azzal Isten nem tud mit kezdeni. Néztük Istennek a szabadítását Ádám és Éva életében, láttuk Ábelhez, illetve Káinhoz való viszonyát, hallottuk azt, hogy Énos volt az, akinek az idejében Mi történt? Kezdték segítségül hívni Jahvének a nevét. A mulandó, a pollandó, a jelentéktelen ember kezdte szólítani az örökkévaló, a mindenható, a fenséges Istent. És nyilván, ahogy szóltam több alkalommal, Isten igéje nem tud bemutatni minden zajlás, történést, ami a rohamos tempóban gyarapodó emberiség soraiban végbe ment, de azt megmutatja, hogy milyen vonalak, milyen trendek indultak el Káin természetével, Káin szellemiségével, és ez kezdte egyre inkább beborítani a földet, és Énós abban a közegben élt, de elkezdte segítségül hívni az Urat. És amit nagyon sokszor elmondtam, hogy döbbenetes példa, hogy ő a szülei által jelentéktelennek, mulandónak, pollandónak nyilvánított a nevét, ezért kapta, ezt jelenti, hogy elkezdi segítségül hívni az Urat, az Úrnak a nevét, Istennek a természetében részesül, mert az örökkévalót kezdi el segítségül hívni, és sok ezer évvel azután, hogy ő élt, azáltal, hogy én most beszélek, azáltal, hogy az én életemet inspirálja, azáltal, hogy arra is van esély, hogy a tiédet is inspirálja, hogy ha nem vagy eltelve, elszállva magadtól, hanem fölismered az Istenre szorultságodat, és elkezded az Úrnak a nevét segítségül hívni, akkor az nem lesz eredménytelen. És nem maradt meg a maga szűk kis, hogy úgy mondjam, auráján belül ennek az eredménye, hanem az ige egy mozgalomat nevez nevén, hogy kezdték segítségül hívni. Hogy utána az terjedt tovább, az ment tovább. Mert az emberek látták az életében beálló változásokat. Igen, az Úr azt is megkérdezi alkalmanként, hogy azért, ami vagy, megérte-e neked, megérne-e másnak keresztényi lenni? Ezt nem vádként mondja az Úr, hanem azért, hogy egészséges tükörbe belenézzünk. És ha az a tükör azt mondja, hogy van jobb, van több, akkor azt mondja, hogy Uram, még többet. Még többet belőled. Még többet. Bocsásd meg az elteltségemet, a bolondságomat, a vakságomat. Azt hittem, hogy én vagyok a Jani, vagy a Janiga. Okay. Láttuk, hogy Énók titka mi volt. Hogy Istennel járt. Nem azt mondja az ige, hogy vannak fordítások, amik nem hozzák azt az ízt, ami Károlinál van, de Károlinál azt olvassuk, hogy az 1 Mózes 5.21-től élt pedig Énók 65 esztendőt, és nemzette Metusélát. És járt Énók az Istennel, minek utána Metusélát nemzette 300 esztendeig, és nemzett fiakat és lányokat. Vannak, akik úgy gondolják, hogy Énók 365 évet járt az Úrral. Egy gyermekről nem, tehát egy csecsemőről, vagy egy éves, vagy két éves gyerekről azért ritkán mondja az ige, hogy mecsoda szellemi kaliberű ember, stb. Sámuel is azért már jóval több volt, amikor az Úrnak a hangját hallotta, és azt el is kellett mondania Éli felé és a házanépe felé. Én úgy gondolom, hogy az ige azt akarja érzékeltetni velünk, hogy az életének egy adott pontján, itt konkrétan Metusélá nevű gyereke születésekor történhetett vele valami, mint hogy mindjárt történik valami. Van akivel 10 éves korában, van akivel 20, van akivel 25, 50, 70, stb. Metusélá 65 éves, vagy Énók 65 éves volt, amikor nemzette Metusélát, és azt mondja, hogy minek utána nemzette Metusélát, 300 évig még nemzett fiakat és lányokat, de ez idő alatt Istennel járt. És mivel Istennel járt, ezért hogy? Ezért az Úr elragadta, magához vette, kiemelte. Abból a közegből, amelyikről nagyon hamarosan azt látjuk a következő fejezetben, hogy egyre korcsosuló nemzedék, egyre korcsosuló emberiség. Azt olvassuk a hatodik részben, hogy lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. És látták az Istennek fiai, vagy az Istenek fiai, pontosabban, az emberek leányait, hogy szépek azok, és vettek maguknak feleségeket, mindazok közül, akiket megkedveltek. És mondta az Úr, ne maradjon az én szellemem örökké az emberben, mivel hogy ő test legyen életének ideje 120 esztendő. És óriások voltak a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bementek az emberek leányaihoz, és azok szültek nekik. Ezek a ma hatalmasok, kik elejétől fogva híres neves emberek voltak, fordítja Károli, vagy valamelyik revizor, aki dolgozott a szövegen, sokkal inkább azt hiszem, hogy hírhett, tehát akart mondani a Biblia leírója is, meg talán az eredeti fordító is. És látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Ezek, hogy Isten ezt látja. Most lelkesedik a magyar közvélemény a foci csapatért, meg a fociért, meg a magyar drukkerekért. Arról egyelőre még nem nagyon esik szó, hogy a magyar drukkerek voltak azok, akik felől azt kellett megállapítani a külföldi médiának, a magyar egyelőre ezt még hallgatja elfele, hogy náci szimbólumokat hordozó ruhákba öltöztek, olyan jeleket mutogattak, olyan dolgokat kiabáltak be. Nem biztos, hogy mind a 30 ezer ember, amelyik ott volt Lyonban, de a rendőrségnek közbe kell avatkoznia ezek miatt, a dolgok miatt. Szerda este később időztem egy megbeszélésben a Centrál Kávéház előtti teraszon. Nem voltak tekintettel a normális életet élni akarókra, hangerejükkel, az örejeikkel, stb. Ugyanazon éjszaka az Úr megkímélte a mi kirakatunkat, de onnan béreljük a másik oldalt, betörték. Nem tudok másra gondolni, mint arrafele is hangoskodó társaság, mert azért mindez együtt jár vele. A fociból világmegváltót akarnak csinálni már jó ideje. A legkorruptabb szervezetek egyike, melyiknek a vezetői hatalmas pénzeket nyújtak le, de közben a világ megváltója szerepében tetszeleg, és a többi, és a többi. De ez csak egy töredéke, mert ami a világban hömpölyög, az okkult, spiritista, ezoterikus, babonás valóság, emberi életek sokaságát fertőzi a gonosz ilyen módon, az ugyanaz, mint amit itt leír Isten igéje. Isten igéje itt a csúcsot mondja el, hogy az úgynevezett istenfiak, bukott angyalok, emberek leányaival léptek kapcsolatba, ezekből utódok származtak, már az írott történelem idejében is, sőt, évezredekkel később is, még Dávid idejében, meg előtte Góliátra gondolok, meg előtte akikkel Kálebnek volt dolg, az Anák fiak, és így tovább, és így tovább. Ott vannak.
Hatújuk volt.
ott vannak az utódok, ott vannak a földön, és befolyással bírnak. De bizonyára nem itt kezdődött, hogy mindjárt szexuális kapcsolatba léptek, hanem ott kezdődött, hogy a káini vonal egyre inkább rászabadult az emberiségre, és az ábeli kiveszőben volt. Az ábeli, amelyik Istennel tiszta, Isten szerinti kapcsolatot ápolt, úgy áldozott neki, úgy szolgált neki, és elindult a maga választotta Isten tisztelet útján, a keveredés útján. Ott Isten igen végig világosra teszi, hogy miközben a hívőnek a hitetlenhez, Isten szolgáltának a Baál szolgáltához, és így tovább, és így tovább. Isten igen világosra teszi, hogy döntenie kell az embernek, aki az Úrnak az útját, aki az Úrnak a vonalát, fonalát akarja. És ahogy már ez többször szóba került, ennek a keveredésnek a sátáni célja az volt, hogy azt a kígyónak szólt idézőjelben ígéretet tönkre tegye, mert mit mondott Isten a bűnre rászedő kígyónak? Hogy? Hogy az asszony magva. Hogy az asszony magva. Az a tiszta emberi szál, amit Lukács aztán megmutathat Jézus nemzetség fájában, amikor végigviszi Józseftől kezdve Sétig, Ádámig, Istenig, az a vonal kapott egy kegyetlen támadást. És amikor azt olvassuk Noéról, most pár verset kihagytam, de majd visszamegyünk, az 1 Mózes 6.9-ben, Noénak pedig ez a története, Noé igaz, tökéletes férfiú volt a vele egykorúak között, Istennel járt Noé. Amikor azt mondja az ige, hogy tökéletes volt, emlékszik még valaki, mit mondtam el, hogy mit jelent ez a Biblia eredeti nyelvén? Fajtiszta. Fajtiszta. Még nem keveredett. Noé nem kevert állományból való. Noé még ember, férfi és ember, nő kapcsolatából származik. És ez nem jellemezte már az emberiség egészét. Egyre inkább kockán volt ez. Ezért visszamegyünk az előző szakaszhoz. És látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Megbánta azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódott az ő szívében, és ezt mondta, eltörlöm az embert, akit teremtettem, a földnek a színéről, az embert, a barmot, a csúszómászó állatokat, és az ég madarait, nem bánom, hogy mert bánom, hogy azokat teremtettem. De Noé kegyelmet talált Isten előtt. És amikor azt mondja, hogy Noénak pedig ez a története, ez a néhány szó egy élettörténetet foglal össze, amikor azt mondja, igaz, tökéletes, azaz fajtiszta, a vele egykorúak között, és Istennel járt Noé. Tehát, amit látjuk, ez az egy mondat szellemi, lelki és fizikai tényezőket is magában foglal. Tehát ami Isten számára a kegyelmének a kibontakozását, aktivizálását lehetővé teszi, az szellemi, lelki és fizikai feltételeket foglal magában. Okay? Mert az ige nagyon sok helyen elmondja, hogy könnyű azt mondani, hogy hiszek, de az életformája az embernek nem igazolja ezt, akkor ne áltassa magát az ember. A hiszek az azt jelenti, hogy úgy gondolkodok, úgy beszélek, úgy cselekszek, a mindennapjaim olyanok, a keveredéstől, szellemi, lelki és fizikai síkon távol tartom magam. A keveredéstől. És beleborzongok, hogy keresztények, akik nagyon szép igéket, meg jó idézeteket tudnak föltenni a Facebookra, másik nap fölteszik a horoszkópjukat. És nyilván a horoszkóp az még úgy, hát persze, az durva. De a babonaságnak mennyi dolga beszivárog keresztények értében, amikor a vallásos nagymami, a vallásos apuka, a vallásos anyuka duruzsolja, mondja magáét a világ által, a világ fejedelme által becsomagolt dolgokat, és vagy udvariasságból, vagy tudatlanságból nyeli be a keresztény, akinek esetleg nincs szándékában babonássá, vagy okkult spiritisztává lennie, de az ige világosra teszi. Aki bölcsekkel jár, az bölcs lesz, aki bolondokhoz adja a társul magát, az meg bolond lesz. Az megromlik. Az megromlik. De Énokról is, Noéról is azt olvassuk, hogy Istennel jártak. Istennel jártak. Nem keveredett be azokba a dolgokba. Fajtiszta maradt. És úgy az elmúlt időkben, meg régebben is úgy foglalkoztam, hogy valahogy meg tudjam ezt fogalmazni szellemi értelemben, mit jelent a fajtisztaság. És nyilván el tudnám mondani sok szóval, de éppen ma reggel részesített az Úr abban az örömben, hogy ő megfogalmazta nekem, hogy mit jelent szellemi értelemben fajtisztának lenni. Ezzel szeretném úgy zárni a szokatlanul tömör, vagy rövid igehirdetés, de ha fogja a szíved, akkor tartós lesz a hatása. A 78. Zsoltár az Ászáfnak a tanítása. Olvasok egy hosszabb szakaszt, aztán majd megállok, és megmutatom, hogy de akár szabad észrevenned is, hogy hol van az a definíció, amit az Úrtól kaptam a szellemi fajtisztaságra, a hitbéli fajtisztaságra. Azt mondja Ászáf, figyelj én népem az én tanításomra, hajtsátok füleiteket számnak a beszédeire. Én is ezt mondhatom, és én is ezt kérem. Figyelj, hajtsad a füledet. Megkülönböztetett figyelemmel figyelmez az igére, mert akkor tudsz jót nyerni. Amen. Megnyitom az én számat példabeszédre, rejtett dolgokat szólok a régi időből, amiket hallottunk és tudunk, és amiket atyáink beszéltek nekünk. Miért érdemes Ászáf tanítására, beszédeire figyelmezni? Mert okult a múltból. Mert amiket hallott, amiket tanulmányozott, azt jól dolgozta föl. És így adja tovább. Mert vannak, akik a múltat, Dávid is a múltat, amit tudott az apja kihágásáról, használhatta volna rosszul. De jól használta. Rászokott az Úrra. Nem az alkoholra, vagy a cigarettára, vagy a fiúkra, vagy a lányokra, vagy a drogra, vagy a társaságokra, hanem az Úrra szokott rá. Mert azt a múltat, amit tudott, jól dolgozta föl. Ászáfnál is ezt látjuk. Amiket hallottunk és tudunk, és amiket atyáink beszéltek el nekünk, nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól, a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, amelyeket cselekedett. Mert bizonságot állított Jákobban, és törvényt rendelt Izraelben, amelyek felől megparancsolta atyáinknak, hogy megtanítsák azokra fiaikat, hogy megtudja azokat a jövő nemzedék, a fiak, akik születnek, és fölkeljenek és hirdessék az ő fiaiknak. Generáció adja tovább generációnak. Amen. Hogy Istenbe vessék reménységüket, és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák, hogy ne legyenek olyanok, mint az apáik, Szilaj és Makacs nemzedék, olyan nemzedék, amelynek szíve nem volt szilárd, és szellemesen volt hű Isten iránt. Az 51. Zsoltárban is előfordul ez a fordulat, és ott elmondtam, de talán ennek a Zsoltárnak is kapcsán is már régebben, így se rossz az üzenet, hogy a szíve, amelynek a szíve nem volt szilárd, és szelleme sem volt hű Isten iránt, de a héber nyelv inkább azt a változatot adja, ajánlja, hogy amelyik nem szilárdította meg a szívét Isten felé. Ezért nem volt hű a szelleme. Tehát ez nem csak úgy történik, hogy nem volt szilárd a szíve, hanem elmulasztottak valamit ezek az elődök, hogy nem szilárdították meg ők maguk. Ahogy a múlt vasárnapi igében, az 50. Zsoltár 4. versében az ige világossá teszi, hogy Istenhez, az ő végső univerzális Isten tiszteletére kik kapnak meg hívót? Akik áldozattal megerősítik. Egyáltalán áldozattal léptek szövetségre Istennel, és készek áldozatokra, annak a szövetségnek a megújítására, megerősítésére. Aki csak úgy éli az életét, tingli-tangli módon, nem talál indokot, módot, lehetőséget, hogy az ima életéhez egy kicsit hozzátegyen, az ige életéhez, a bőti életéhez, a szolgálatához, a gyülekezet bejárásához, amelyik az áldozatokra nem kész és nem képes, az nem kap Istentől meghívót. Na, miért érdekesek ezek az áldozatok? Mert kellenek a szív megszilárdításához. Azt mondja az elődök nemzedékéről, hogy nem szilárdították meg a szívüket, és így a szellemük sem volt hű Istenhez. És ha szellem nem hű, akkor a lélek se lesz az, és a test se lesz az. Valamelyik korábbi Zsoltár szintén beszél arról, amiről Ezékiel nagyon sokat beszél, hogy elparáználkodtak Istentől. Volt, amikor ez fizikai paráznaságot, házasságtörést jelentve ment végbe, vagy gyakorolva ment végbe. Volt, amikor idézőjelben csak a gondolataikban, először a szellemükben nem volt hű Isten iránt. Az előző versben azt mondja a céljaként, a 7. versben, hogy Istenbe vessék reménységüket. Hogy Istenbe vessék reménységüket. A vallás, amit Káin fertője terjesztett a földön, nem képes Istent úgy megismerni, aki ő, és amire képes. Arra Istent valójában csak a vele járó ember tudja megismerni. Énós, aki kezdte segítségül hívni, Énók, aki vele járt, Noé, aki ugyanúgy Istennel járt. Ezek intim, bensőséges és szilárd tartós dolgokat jelentenek. És Isten igéje beszél azokról, akik nem szilárdították meg a szívüket. Szellemük nem volt hűséges Isten iránt. Pedig Isten mindent megtett azért, hogy a reménységüket Istenbe vessék. Na, a keveredés ott kezdődik, amikor az ember Isten mellé elkezd bevenni mást is. Amikor az ember elkezd Isten mellé bevenni egyéb pótszereket, a teremtmények listájáról, palettájáról szereplőket, akár angyalok legyenek. Én angyalokat soha nem hívtam segítség. De minden nap élek az angyalok szolgálatában. Mert Istentől kérem, hogy ő rendelje ki az angyalai szolgáltat. Angyalokat soha nem szólítottam. Ma a világ titok könyvei erre tanítják az embereket. Figyelj az angyalodra. Kérjed a segítségét. És sorolhatnám példákat. Ja, el ne kiabáljam. Inkább nem szólok egy szót se. Babonaság. Nem Istenben bízó szív. Ja, hogy jó időben mondjam. Keresztények lekopognak dolgokat. Az előbb, hogy mondtam. Csodálatos igék, idézetek, aztán a horoszkóp. De Istennek a cél, hogy Istenbe vessed a reménységedet mindenkor. Átkozott az az ember, aki emberben bízik, áldott az az ember, aki a bizodalmát az útba vetette. Az egyik akkor is bajban van, ha már közeledik a jó, mert nem látja. A másik meg mindig biztonságban van, mert olyan az élete, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Hőségben se krepál be. Amen. Tehát Istennek a célja. A fajtiszta ember az, aki Istenbe vetette a reménységét, nem felejtkezik el az ő dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartja, amelyik megszilárdította és továbbra is dolgozik azon, hogy megszilárdítsa a szívét Isten felé. Ezekben, a benne való reménységben, az iránta való bizalomban, amelyik dolgozik azon, hogy megszilárdítsa a szívét. Amelyik nem azt mondja, hogy hát, ahogy az idők, a napok telnek, a szív egyre inkább olyan szivacsossá lesz. Nem, hanem amelyik azon dolgozik, hogy megszilárdítsa a szívét, és a szelleme hű legyen Isten iránt. Ez a fajtiszta ember. Ahogy Énok elragadható volt, ahogy Noé kegyelmet talált Istennél, és Isten ősi ígéretének és tervének a részesévé lehetett, mert Istennel járt, mert a szívének a megszilárdításán dolgozott abban a környezetben is, amikor Isten már azt látta, hogy az ember szívének minden gondolatja csak gonosz. Noé azon dolgozott, hogy a szíve egyre szilárdabb legyen, és a szelleme hűséges Isten felé. Értek? Ez úgy sokadik állásban nem véghez vihető dolog. Ez még másodállásban sem véghez vihető dolog. Ez csak főállásban. És amikor bármi más elébe lép ennek az életedben, az értékrendedben, az időd tekintetében, akkor vesztes vagy. Akkor se Isten céljának nem leszel az eszköze a mindennapokban, se elragadható nem leszel. De ha, amit Jézus mondott, hogy keressétek először Istennek a királyságát, és az ő igazságosságát, akkor minden meg fog adatni. Az is, hogy elragadható legyél, az is, hogy Isten céljainak az eszköze, munkatársa legyél. Mert egyébként mindjárt meg kell lenni Krisztus ítélőszék előtt. És ki azt szerint fogja kapni a jutalmat, amit nem amit tenni szeretett volna, hanem amit tett. Hát ki mondta, ne ijedjél tőle, szilárdíts meg a szívedet az igazságba. Igen, amit tett, amit cselekedett. Nem amit cselekedni szeretett volna, amit cselekedett. Nem amiről ábrándozott, nem amiről azt hitte, hogy esetleg jó lenne, hanem amit cselekedett. Halleluja! No, de az ige erről beszél, hogy lehetséges megszilárdítani a szívünket, hűségessé tenni a szellemünket, lehetséges, Ászáf tanítása ezért szól, ezért akarta a figyelmét megragadni ott akkor is, és az igén keresztül ma a miénket is, hogy figyelmezzünk, hogy olyan emberek legyünk, akik reménységüket Istenbe vetik. Halleluja! Halleluja! Én arra kérlek, hogy különösen figyelmezz most a keveredés ügyére, és hogy a reménységed kiben van. És ez szerint szólj az Úrhoz. Oké. Halleluja. Atyám, köszönöm, hogy nem csak egy régi könyvbe tettél bele olyan üzeneteket, amikre figyelmeznünk érdemes, amiket szemünk elé tartani döntő dolog, hanem ideadtad nekünk ma is. és én magasztallak és áldlak téged ezért, atyám. Köszönöm azt, amit a szívemben végeztél, amilyen tükröt elém tartottál, és amit most itt elénk tartottál. Atyám, hálát adok neked, arra kérlek, Szent Szellem, hogy cselekedj a szívekben. Jézus Krisztus nevében. Amen.